Mindenkit szeretettel köszöntök, és kérném szépen, hogy foglaljunk helyet, hogy el tudjuk kezdeni a ma esti rendezvényünket. Kedves hallgatóink, ebben az évben új sorozatot kezdünk a bibliai jellemrajzokról. Életutakat szeretnénk áttekinteni. A mai első előadásunkban Jobbról, aztán Ábrahámról lesz szó a következő alkalommal, Jákobról, Józsefről, és kevéssé ismert szereplőkről is, például Nehémiásról is, ahogy láttuk a meghirdetett kis lapunkon. A mai első előadásnak a témája Jobbnak a betegsége, szenvedése és az azok közben való kitartása. Kérném szépen, hogy foglaljunk helyet, vannak itt helyek, ne, ha lehet, akkor ne álljunk, hanem mindenki foglaljon helyet. Remélem, hogy többen elolvasták Jobb könyvét, de hogyha nem, akkor az Ószövetség bölcsességi könyvei között szerepel, és bár nagy odafigyelést igénylő könyv, és több mint 40 fejezetből áll, de egy nagyon szép biblia olvasás, és majd ehhez szeretnék néhány szempontot is adni, hogy hogyan tudjuk könnyebben olvasni Jobb könyvét. Jobbról annyit kell tudnunk, hogy ezen a térképen, nem is tudom megmutatni, keletre Arábia sivatagjában élt, időszámításunk előtt körülbelül a 22. évszázadban, ami annyit jelent, hogy az ő története innen visszafele számítva 4200 éves történet. Elég régi történet. De meg fogjuk látni, hogy tele van mai tanulságokkal és mondani valóval. Jobb nagyon gazdag ember volt, és a gazdagságát a szorgalmának, a jó szervezőkészségének köszönhette. Hatalmas földjei és állatállományai voltak, nagyon sok munkást foglalkoztatott a gazdaságában, és így egy idő után nagy vagyonra tett szert. Amikor ezek az események történtek vele, akkori időszámítás szerint fiatal ember, 60-70 éves ember volt. Azért mondom, hogy az akkor fiatal kornak számított, mert az özönvízig tudjuk jól, hogy az emberek több száz évig éltek, általában 6 és 900 évesek voltak az emberek. Azt is tudjuk, hogy miért, nem volt húsfogyasztás, tehát csak zöldséget, gyümölcsöt és gabonafélét fogyasztottak az emberek. Nem voltak betegségek, nem volt, ami lerombolja az emberi immunrendszert. És az özönvíz után, amikor sajnos az emberiség rákapott a húsfogyasztásra, sőt a szeszfogyasztásra, bár hát a két dolog elég közel áll egymáshoz, mert a húsokkal olyan zsírok jönnek be a szervezetbe, hogy azt valahogyan oldani kell, és erre való az alkohol. Az életkorok kezdtek lecsökkenni, de ekkor sem voltak még az életkorok között ritkák a 200-300 éves életkorok. Gondoljuk meg, hogy a Jobb után nem sokkal élt Ábrahámnak az édesapja Táré, akit 205 éves korában temettek el. Ábrahám is 175 évig élt. Tehát az életkorok kezdenek lecsökkenni, rohamosan lecsökkenni. Mózes már arról beszél, hogy a mi életünk ideje 80 év vagy 70 év, de a nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, és gyorsan tovább tűnik, mintha repülnénk. Jobbnak szép családja is volt, feleségétől 10 gyermeke született. Akkor úgy tűnik, hogy többségben voltak a fiúgyermekek, nem úgy, mint ma, hogy általában több kislány születik egy népességben. 7 fia volt és 3 lánya. Ez egy nagyon szép családnak, bár abban az időben nem volt tekinthető nagy családnak. Abban az időben a 15-20 gyerek alkotott egy családot, mert ugye hosszú életet éltek, és a család megalapítására volt idő. Jobbot azonban hirtelen csapások érték. Ezek a csapások két részletben zúdultak rá. Jobb könyve első két fejezetében erről olvasunk. Tehát nagyon kérek mindenkit, hogy az első két fejezetet majd többször olvass el egymás után, hogy ki is volt ez a Jobb, mit is ért el az életben, és miközben jöttek ezek a csapások, milyen magatartást tanúsított. Ha kinyitjuk a Bibliánkat, mert remélem, hogy van itt azért Biblia, ha nincsen, akkor kérném szépen, hogy újra adjunk kézbe Bibliát, akkor egy kis bepillantást nyerhetünk a külső leírás után Jobbnak a lelkületébe is, a lelki állapotába is. És ezért szeretném felolvasni a Jób könyve első 5 versét, hogyan is kezdődik ez a könyv. De azért jó lenne, ha mindenki szemmel tudná kísérni. Nálam az Ószövetség 523. oldalán olvasható el, és itt kérném, hogy nyissuk ki, tehát a Bibliánk elején az 523. oldal, tehát az Ószövetség számozása szerint itt kezdődik Jób könyve. Azért említettem, hogy nem tudom megmutatni a térképen, mert amit említ a könyv, hogy Úz földjén élt. Ez az Úz földje a Jordántól több száz kilométerre keletre található, mai Arábiának a vidéke. Edom bölcseiről később is tud a Biblia, itt volt az Edomnak a földje, és Edom és Moab földjéről mentek a barátai hozzá. Na most már, hogyha mindenkinek kezébe került Biblia, és kinyitottuk, megtaláltuk az 523. lapon, tehát Jób könyvét, a következőképpen kezdődik ez a könyv. Volt Úz földjén egy ember, akinek Jób volt a neve. Ez az ember fethetetlen, igaz, istenfélő volt és bűngyűlölő. Született pedig neki 7 fia és 3 leánya. És volt az ő marhája, ugye a marha a Bibliánk fordításában, a régi fordításában vagyon értelemben szerepel. Tehát így lehetne helyesbíteni, és volt az ő vagyona. 7000 juh, 3000 teve, és 500 igabarom, és 500 szamár. Cselédje is igen sok volt, és ez a férfiú nagyobb volt keletnek minden fiánál. Eljártak pedig az ő fiai egymáshoz, és vendégséget szereztek otthon, kiki a maga napján. Elküldtek és meghívták az ő 3 húgukat is, hogy együtt egyenek és igyanak velük. Mikor pedig a vendégség napjai sorra lejártak, elküldött értük Jób, és megszentelte őket, és jó reggel felserkent, és áldozott égő áldozattal mindnyájuk száma szerint, mert ezt mondta Jób, hát ha vétkeztek az én fiaim, és gonosz gondoltak az Isten ellen az ő szívükben. Így cselekedett Jób minden napon. Úgy szeretném fölhívni a figyelmet, hogy egy nagyon egyszerű dolgot mond el Jób könyve, hogy a gyerekek tartották egymással a kapcsolatot, tehát a 7 fiú azért a lány húgukat sem felejtette, mindig összejöveteleket szerveztek, de Jób minden nap, ahogy összegyűjtötte a családját, azt olvassuk, hogy megszentelte őket. Mit jelent ez, hogy megszentelte őket? Gondolom, emögött a rövid kijelentés mögött az áll, hogy mindig oktatta, tanította, bátorította a családtagjait, minden jóra felkészítette őket, serkentette arra őket, hogy igaz életet éljenek, és utána, amikor ő Isten elé járult és áldozatot mutatott be, itt is az 5. versben egy érdekes kifejezés van, hogy Jób azzal a gondolattal mutatta be az áldozatát, hogy hátha vétkeztek az én fiaim, és gonosz gondoltak az Isten ellen. Tehát nem arról volt szó, hogy valaki rosszat tett, még csak arról se volt szó, hogy valaki rosszat mondott, vagy gonoszságot beszélt. Jób annyira érzékeny ember volt, hogy ő nem akkor kapott észbe, amikor a gyerekei rosszat csináltak, vagy a gyerekei rosszat mondtak, hanem ő azért is imádkozott és Istenhez fordult, hogy a gyerekei ne gondoljanak gonoszt az Istennel szemben. Mindannyiunk számára példamutató dolog. Olyan szomorú látni azt, amikor a szülők csak akkor kapnak kézbe, amikor már a 3. szomszéd is beszél a gyerekeik csíntevéséről. Vagy amikor a tanárok is már beírnak valamit, hogy valami intőt vagy eférét a leckekönyvbe. Jobbnak olyan finom lelke volt, és olyan jó szíve volt, hogy őt az is bántotta volna, hogyha a gyerekei csak rosszat gondolnak az Istennel szemben. Ő nagyon jól tudta, hogy minden az életünkben a gondolkodásból indul ki, a beszéd meg a cselekedetek csak ennek a következményei. Tehát egy ilyen hívő ember volt, tehát ezért nem túlzás a Jób könyve első verse, hogy a Jób fethetetlen volt, igaz volt, istenfélő volt és bűngyűlölő. Tehát ő a bűnnel nem alkudott meg. Ő a bűnös szerette, de a bűn gyűlölte. Fölvethető persze a kérdés, hogy ki írta a Jób könyvét. Nyilván, ha egy könyvnek az a cím, hogy Jób könyve, első sorban arra gondolunk, hogy az írta, akinek a neve szerepel. De ugye Jobb könyve a magyar nyelvben sem annyit jelent csak, hogy a Jobbnak a könyve, hanem annyit is jelent a Jobbról szóló könyv. A Biblia belső összefüggése és a zsidó hagyomány szerint Jobb könyvét a cselekmény megtörténte után körülbelül 500 évvel Mózes jegyezte le. Mózes, akinek a 90. Zsoltára és Jobb könyve között sok párhuzam van, az a Mózes, aki amikor el kellett, hogy bujdosson Egyiptom földjéről, erre a vidékre, a Sinai félsziget és Arábia sivatagjába ment, ő ott hallhatta ezt a történetet, és annyira megragadhatta, és ez az írásművészet egyik csodája, hogy ez a több mint 40 fejezetből álló, és egyáltalán nem történéseken alapuló könyvet, ez egy párbeszédek sorozatán alapuló könyv, ezt ő le tudta jegyezni 500 évvel a megtörténte után. Ez körülbelül olyan csoda, mint hogy a trójai háborút Homérosz le tudta írni, mert a trójai háború is időszámításunk előtt a 13. században volt, és Homérosz pedig a 8. században élt, tehát 500 év volt ott is az esemény és a lejegyzés között. Nagyon érdekes, hogy a régi emberek annyira pontosan továbbadták a nagyobb eseményeket, hogy 500 év után sem évült el, és mindenki úgy meg tudta jegyezni, hogy aztán egy kiválasztott ember úgy leírta, mint hogyha szemtanúja lett volna ezeknek a, mondom, nem is annyira eseményeknek, mint beszélgetéseknek. Jobbot tehát, a Jobb életéről tudnunk kell, hogy hirtelen jöttek rá a csapások két hullámban. Az első hullámban elveszítette minden gyerekét. Hát ezt úgy olvasni szörnyűséges, hogy egy ilyen közös együttlét során rájuk omlott a ház, és mindegyik gyermeke az életét veszítette. Ez félelmes. Hát hogyha valakinek egy gyermeke meghal, egy szülő is túlél egy gyereket, már az is megrendítő, hogy minden gyereket és 10 gyermeket elveszíteni. Aztán egyik pillanatról a másikra, ugye olvastam itt a hatalmas állatállományát, amire azt mondja itt a Biblia, hogy nagyobb volt kelet minden fiánál, hogy 7000 juh, 3000 teve, 500 igabarom, 500 szamár, stb. Az összes állatát elhajtották, vagy elemi csapások következtében megsemmisültek. Tehát, hogy úgy mondjam, a legdrágábbjai, a gyermekei, és a vagyonának a tetemes része meghalt és elpusztult, félelmetes csapás sújtotta Jobbot egyik pillanatról a másikra. Jobb azonban, ha bár megrendítették ezek a csapások, kitartott Isten mellett, és Isten kezéből vette ezeket a csapásokat. Ezért mondta így, ha lapozunk egyet az első fejezet 21. versében, mezítelenen jöttem ki az én anyámnak méhéből, és mezítelenen térek oda-vissza. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úrnak neve. Valami csodálatos hívő magatartás domborodik itt ki előttünk, hogy az Isten kezéből elvenni a bajt, a borzalmakat az Isten kezéből. Tudta jól Jobb, hogy nem az Isten teszi ezeket, de hogy az Isten megengedi, az ő felügyelet alatt történik minden a világon, ezt is tudta, tehát az ő kezéből vette el. És ezt mondta, az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Csak hogy egy bizonyos idő után jött az újabb csapás sorozat, és most Jobb egy közvetlenebb adományt veszített el, a tulajdon egészségét. Annyi sokféle betegség ütött ki rajta, ezt rögtön a második fejezet nem is közli, csak ha elolvassuk Jobb könyvét, és ott fölfigyelünk és aláhúzzuk a kijelentéseket, hogy mi minden betegsége volt. Álmatlanság, idegfájdalmak, rüh, vakarócás, lesoványodás, általános legyengülés. Valami olyan félelmetes betegségek sújtották Jobbot, fekélyekkel volt tele a teste, és hogy a borzalmas fájdalmak ellen védekezzen, ugye cserép darabkákkal vakargatta ezeket. Tehát a második fejezet arról szól, hogy Jobbot ezek a betegségek sújtják, és tulajdonképpen itt jön egy másik nagy megpróbáltatása is, amit olvashatunk a második fejezet 9. versétől, mondta pedig ő néki az ő felesége. Erősen áll a szél még mindig a te fethetetlenségedben, átkozd meg az Istent és hallj meg. Tehát Jobbnak nem csak a saját betegsége volt iszonyatos, hanem az, hogy az élete párja nagyon határozottan szembefordult vele. És azt mondta, hogy nincs miért élni, semmi értelme nincs az életnek, átkozd meg az Istent, hogy ilyen engedd meg az életedben, és hallj meg. Ő pedig mondta néki, úgy szólsz, mint szól egy a bolondok közül. Ha már a jót elvettük Istentől, a rosszat nem bennőké el, mindezekben sem vétkezett Jobb az ő ajkaival. Azt látjuk, hogy ha idáig tartana a Jobb könyve, és ez az első két fejezet maradt volna fenn, akkor is valami hihetetlen lelki magasságú embernek ismernénk meg Jobbot. Ugye a tulajdon feleségével szemben is védelmébe vette a Jóisten, és azt mondta, hogy ha az életünk nagy része eddig jó volt, most az elmúlt néhány hónap, vagy hét, vagy nap ilyen rettenetes, de hogyha Isten ezt nekünk megengedi, akkor ő tudja, hogy ezt hogyan fordítja a javunkra, ő tudja egyáltalán, hogy ezt miért engedi meg, és azt mondja, hogy a saját feleségének volt mersze azt mondani, hogy úgy beszélsz, mint a bolondok közül egy. Ha jót elvettük Isten kezétől, a rosszat is az ő kezéből vegyük el. Csak hogy azt kell, hogy mondjuk, hogy ha valaki megrendül ezeken a megpróbáltatásokon, a nagyobb megpróbáltatás ezután jött Jobbra. Mindannyian ismerik az életben azt, hogy sokszor nagy nehézségekbe kerülünk, esetleg csapások is sújtanak, lelki, anyagi természetű bajok, az egészségünk is oda van, betegek leszünk, vagy éppen halálos betegek, de az életnek a nagy megpróbáltatásai mégsem ezek. Mert például, hogyha azt mondom, hogy ha ilyen nehéz sorba jutunk, és mondjuk mindenki együtt érez velünk, mindenki vigasztal bennünket, mindenki ott van körülöttünk, mint egy egyszerű náthás betegségnél, egy influenzánál is a gyereket az ágyba fektetik, és mindenki lesi a kívánságát, és visznek ott neki válogatott ételeket, meg mesélnek, meg nem tudom mi, a csillagot is lehozzák az égből. Ugye erre mondtam már egyszer itt, hogy gyerekkoromban úgy gondoltam, hogy betegnek lenni jó, mert akkor annyit foglalkoznak az emberrel, mint soha egészséges korában. Egy felnőtt ember is azt gondolom, hogy valahogy így áll ehhez, de most jött a nagy nehézség. Tudnék, megjelenik Jobbnak a először három barátja, majd később jön egy fiatalabb, jóval fiatalabb barát is, de először három barát. Ezek messze utakról jönnek el, mert messze országokba is eljutott a híre a Jobbot sújtó csapásoknak. Hét napig nem tudnak szólni egy szót sem, annyira megrendíti őket az összes körülmény. Hogy mi történt ezzel az istenfélő, kegyes emberrel. De hét nap után megszólalnak a barátok, és a barátok megszólalása, és először a barátoknak a megjegyzései, célozgatásai, gyanúsításai, vádolásai, ezek lesznek Jobbnak a legnagyobb tehertételek. Ez úgy épül fel, és itt szeretném fölhívni mindenki figyelmét, hogyha olvassa majd Jobb könyvét, akkor néhány szerkezeti dologra legyen nagyon figyelmes, egyszerre úgy is lehetetlen végigolvasni az egész könyvet, de amit olvasunk belőle, ott nagyon legyünk figyelmesek a következőkre. Ahogy halad előre ez a beszélgetés, nézzük meg, hogy ez a beszélgetés először úgy jön, hogy Jobb elmondja a panaszát, ugye ez lesz a harmadik fejezet, elmondja, hogy belül ő hogy éli át most a csapások után ezeket a borzalmas dolgokat, és megszólal a három barát, Elifáz, Bildád és Cófár. Ahogy megszólal Elifáz, utána Jobb felel neki. Megszólal Bildád, Jobb felel neki, megszólal Cófár, Jobb felel neki. Tehát ez az első menet. Három menet lesz a könyvben. Három ilyen menet. Az első kérdés, miért van három menet a könyvben? Én ezt sokáig nem láttam. Azt hittem, hogy ezt csak úgy végig kell olvasni, és persze azt látom, hogy egyik jön a másik után, csak nem fontoltam meg, hogy miért van három menet. Azért van három menet, mert a három menetben körvonalazódik, hogy ezek a barátok hogyan teszik súlyosabbá Jobbnak a szenvedéseit. Először tehát a barátok csak célozgatnak, másodszor a második menetben már gyanúsítgatnak, a harmadik menetben pedig konkrétan így megvádolják Jobot. Ez a borzalmas az életben. Ez a három dolog. Az emberi életnek a legfélelmetesebb tehertételénél vagyunk. Ha az emberek valamit nem tudnak, baj ér téged, vagy beteg leszel, vagy súlyos beteg leszel, vagy a családban történik egy haláleset, és az emberek ezt nem tudják mire vélni, mert látják, hogy te igaz módon élsz, és az embereknek rögtön ez jön az értelmében, hogy hát ha Isten van, akkor azokat, akik Istenhez ragaszkodnak, hát miért engedi, hogy ilyen nehézségek vegyenek körül? Akkor az emberek e három egyre súlyosbodó dolog szerint állnak majd hozzád. Először csak célozgatni fognak, utána már sokkal súlyosabban meg fognak gyanúsítgatni, a harmadik lesz a legfélelmetesebbek, hogy rád fogják olvasni, meg fognak vádolni azzal, hogy te vagy az oka. És megmondják azt is, hogy miben. Tehát ezért van három menet. Az első menetben csak célozgatás történik, valahogy azt mondják a barátok, hogy hát azért nem véletlen, hogy valakivel ilyenek történnek. Elveszítsen 10 gyereket? Elvigyék az egész vagyonát? Aztán még az egészséget, ez nem lehet véletlen. Ugye érezzük, hogy lebegtetik, hogy hát azért itt valami van a háttérben, amit esetleg te nem akarsz megmondani. De mi majd megmondjuk. Mi majd kitaláljuk, és majd megmondjuk, hogy miért értek ezek a csapások. A második menetben már gyanúsítgatnak, tehát konkrétan azt mondják, hogy Jób az oka mindennek. Jób az oka mindennek. Az életben semmi nincs véletlenül, semmi nincs előzmények nélkül. Ha valakit ilyen dolgok érnek, hát akkor annak oka van. És a harmadik menetben, a 29. és a 31. fejezetekben olvashatjuk ezt, erre a két fejezetre külön fölhívom mindenkinek a figyelmét, hogy ezt sokat olvassuk, a 29. és 30. fejezetet, ott megmondják a barátok, hogy mivel gyanúsítják Jobot. Két dologgal gyanúsítják. Itt most kibukik a szög a zsákból, ez olyan már, mint a bíróság, de a bíróság először csak célozgatott, utána gyanúsít, most már vádol. Mivel vádolják a barátok? Két dologgal. Az egyik dolog az anyagi természetű. Azt olvassák Jobnak a fejére, biztos azért érték ezek a csapások, mert ezt a nagy vagyont, amire szertett, ezt igaztalan úton jutott ehhez. Biztos lopott, vagy zsarolt, vagy nem fizette ki a munkásait. Hát ki az, aki gazdag ember ezen a világon? Hát csak másokon lehet meggazdagodni. Hadd mondjam el, hogy ez általában igaz, hogy a nagyon gazdag emberekre nézve, igaz az a modernkori mondás, amit ugye egy amerikai milliárdos mondott, hogy csak az első milliónak ne kérdezzék meg a hátterét. A többi abból már megy. Nagyon sok emberre ez igaz. Nagyon sok ember a mai világban is, aki dúsgazdag, nem egészen tisztességes úton jutott ehhez. Döntő százaléka. Lehet azt mondani, hogy vita nélkül talán mindenkit elfogadja, hogy 80-90%-a nagyon gazdag embereknek, hogy hirtelen meggazdagodott emberek. Szóval Magyarországon is mondjuk, hogy a Rubik Ernő meggazdagodott, azt mindenki elismerje, föltalált valamit, amiből világszám lett a Rubik kocka. Hogy a rendszerváltás után annyi gazdag ember lett az olajszőkítésektől kezdve a privatizációig, akkor azt mondták, hát közel volt a tűzhöz, és tudta jól, hogy hol kell állni, mikor, hogyan kell nyilatkozni, és hát ő kapott ugye azért, hogy persze vissza is adjon belőle, de hát ezért lett gazdag. Tehát az első gyanúsításuk az, hogy Jób a hatalmas gazdagságát nem tisztességes úton szerezte, és ezért engedte meg, vagy ezért rendelt el Isten ezeket a csapásokat, hogy Jobot méltóképpen megbüntesse. A második gyanúsításuk, illetve vádolásuk erkölcsi természetű volt, nem anyagi. Azt vetették Jobnak a szemére, hogy ilyen súlyos csapások mögött biztos az áll, hogy talán megcsalta a feleségét. Hűtlen volt hozzá, a családi életben nem volt tisztességes, és Isten ezt nem nézhette el, és ezért engedte meg a csapásokat. Most, tehát először is ezt mondom, hogy a három menetben, hogy olvassuk ezeket a beszélgetéseket, erre legyünk figyelmesek, hogy ez a három menet azért három menet. Már negyedik nem lehet, mert már a harmadik menetben már kiütik Jobot. Tehát már negyedik menet nem lehet. Ez három menet. Figyeljük meg, hogy mindegyik menet úgy épül fel, hogy az első menetben beszél Elifáz, utána Jób, utána Bildád, utána Jób, utána Cófár, Jób. Második menet is teljes. Elifáz, Jób, Bildád, Jób, Cófár, Jób. A harmadik menetben Elifáz, Jób, Bildád, Jób, és Cófár már nem beszél. Helyette jön a negyedik barát, Elihu, aki egy külön nagy beszédet mond, nem is kíváncsi arra, hogy Jób erre mit felel, ő a legfiatalabb, ő azt mondja, hogy egyiknek se volt igaza, majd ő megmondja, hogy mi az igazság. Most a következő, tehát nem tudom, ugye ezt mindenki meg tudta jegyezni, ezt a három menetet, és ezt válasszuk szét. A következő szerkezeti dologra is hadd hívjam fel a figyelmet. Ha a barátoknak most már a beszédjére leszünk figyelmesek, és tartalmilag belemélyedünk az érvelésükbe, mind a három barátnál lehet látni, hogy megnevezik, hogy ők miért olyan biztosak, hogy igazuk van. Mindegyik megnevezi, hogy miért olyan biztos, hogy ő neki igaza van. Például vegyük az első barátot, Elifázt. Itt van kinyitva a Bibliánk, a negyedik fejezetben az első és legidősebb barát volt Elifáz, tehát ő volt a korelnök, azért is beszélhetett először. Általában a régiek azért megadták a módját a dolgoknak, az idősek beszélhettek, utána a fiatalabbak, és még egy pozitív dologra is hadd hívjam fel mindenkinek a figyelmét, senki nem vágott bele a másik szavába. Mindenkit szépen meg kellett hallgatni, utána beszélhetett a másik. Azt is türelemmel meg kellett hallgatni, utána beszélhetett a másik. Hát ettől már messze vagyunk. Most már hiába mondjuk, hogy parlamentális elv, mindenki hadd mondja el, és majd utána most már egymás szavába vágnak, meg verekszenek, meg nem tudom én mi. Jobb könyvében még ezt látjuk, hogy az emberek, ha nem értettek is egyet a másikkal, de magukba kellett folytani, nem lehetett kibudjanni és közbe a szavába vágni. Nincs ilyen a Jobb könyvében, hogy miközben beszélt Elifáz, vagy Bildád, a Cófár a legfiatal azt mondja, hogy most már ti öreg emberek fogjátok be a szátokat, mert mi fiatalok jobban tudjuk, és egyszerre átveszi a szót. Ilyen nem volt. Meg kellett hallgatni az öreget, az idősebbeket, és utána beszélhetett a fiatal. A negyedik fejezetben olvassuk, hogy Elifáz miért olyan biztos abban, hogy neki van igaza. A negyedik fejezet 12. versétől olvashatjuk Elifáznak egyik tapasztalatát, amire ő hivatkozik, és ez így hangzik. Szó lopódzott be hozzám, és valami nesz ütötte meg abból fülemet. Éjjeli látásokban való töprengések között, mikor mély álom fogja el az embereket. Félelem szállt rám, és rettegés, és megreszkedtette minden csontomat. Valami szellem suhant el előttem, és a testemnek szőre felborzolódott. Megállt, de ábrázatját föl nem ismertem. Egy alak volt szemeim előtt, mély csend, és ilyen szót hallottam. Vajon a halandó igaz-e Istennél, és az ő teremtője előtt tisztai az ember? Íme az ő szolgáiban sem bízhatik, és az ő angyalaiban is talál hibát, mennyivel inkább a sárházak lakosaiban, akiknek fundamentumuk a porban van, és könnyebben szétnyomhatók a molynál. Reggeltől estig gyötrődnek, és anélkül, hogy észrevennék, elvesznek örökre. Ha kiszakítatik belőlük sátoruk kötele, nem halnak é meg, és pedig bölcsesség nélkül. Amit mond itt a második részben, hogy kik vagyunk mi emberek, ilyeneket mond, hogy mi sárházak lakosai vagyunk. Hát sárból vagyunk. És mint a sátor, hogyha kihúzzák a kötelet, összecsuklik. Ennyire gyenge a mi erőnk, hogy most még élünk, van egy lehellet a szánkban, az orrunkban, és lehet, hogy holnap reggelre már meghaltunk. Borzalmas. Tehát az emberi életnek ez a látványa, hogy ilyen gyengék, ilyen esendőek, ennyire halandóak vagyunk mi emberek. Na ezt kimondta ennek az Elifáznak? Azt mondja az Elifáz, hogy ő neki különös tapasztalatai van, különböző szellemekkel, meg mindenféle hangokat hall meg, vagyis egy szó mint száz, most nem is akarom részletezni ezt a furcsa tapasztalatot, ma is sokszor emberek mondják, hogy nekem álmom volt. Nekem ez a tapasztalatom. Én ezt láttam, én ezt így gondoltam el. Röviden és semleges kifejezéssel azt mondhatnám, hogy Elifáz azért annyira biztos, hogy neki igaza van, mert neki egyéni tapasztalatai vannak, ezeket számon tartja, és számára a mérték az egyéni tapasztalat. Ha végigolvassátok Elifáznak minden beszédét, akkor azt látjuk, hogy Elifáz mindig arra hivatkozik, én azért vagyok biztos az érvelésemben, mert ezt én így értem át. És nagyon sok ember ma is erre hivatkozik, hogy mert én ezt a tulajdonszememmel láttam, én ezt így éltem át, én ezt így tapasztaltam, ez van, gyerekek, higgyetek nekem, mert én már idős vagyok, én már eleget tapasztaltam, ez így van. Ezt jól jegyezzük meg, mert Jób könyve azért itt csodálatos, mert kijelöli, hogy az emberek általában milyen mértékhez igazodnak. Az emberek nagy része a saját szemének hisz, és a saját tapasztalatainak hisz, márpedig ez több szempontból is elég szerencsétlen következményt szül, mert ugye, mint tudjuk, a szemünk a legmegbízhatatlanabb. Már jobb lenne, hogyha valaki a fülét használná jobban, vagy jobb lenne még inkább, hogyha az értelmét használná jobban, de ugye a népi mondás is azt mondja, hogy a látszat az sokszor csal, és aki csak szemmel él, de füllel nem hallgat, és értelemmel meg nem gondol a világban, az nagyon sokszor becsapódik, mert aki csak a külsőségekre, a látványosságokra, vagy arra figyel, hogy az emberek mit csinálnak, hogy csinálják, az nagyon sokszor rosszul képezi le a dolgokat. Arról meg nem beszélek, hogy egy embernek az egy életében minden nem fér bele. Tehát, hogy egy néhány évtized alatt én mit tapasztaltok és mit látok, és ezt kiteríteni az egész világra, hogy most én ennek hiszek, szóval enyhén szólva azért túlzás, nem? Hogy egy ember veszi a fáradtságot vagy bátorságot, és azt mondja, hogy én csak annak hiszek, amit láttam, vagy amit tapasztaltam. De a 8. fejezethez lapozunk, akkor Bildádtól is elolvashatjuk, és Bildád itt visszaválaszol Elifáznak, az idősnek, és azt mondja a 8. verstől, tehát a 8. fejezet 8. versétől, Bildád egy egész más dologra hivatkozik. Mert kérdezz meg csak az előbbi nemzedéket, és készülj csak fel az ő atyáikról való tudakozódásra. Mert mi csak tegnapiak vagyunk, és semmit nem tudunk. Mert a mi napjaink csak árnyéke földön. Nem tanítanak-e meg azok téged? Nem mondják-e meg neked, és nem beszélik-e meg szívük szerint néked? Tehát figyeljük meg, Bildád azt mondja, hogy én magamnak nem hiszek. A magam látásának, tapasztalatának nem hiszek. Hát én csak egy olyan vagyok, mint egy tegnapi ember. Hát olyan vagyok, mint aki csak egy napot élt ezen. Hát olyan gyorsan elmúlik az élet. Lehet ezt mondani, hogy az ember élete egy nap. Én inkább azoknak hiszek, akik a múltban éltek, ezért mondja, hogy kérdezz meg csak az ezelőtti nemzedéket, és készülj csak fel az ő atyáikról való tudakozódásra, nem tanítanak-e meg azok téged? Tehát Bildád éppen ellentétesen Elifázzal nem a saját tapasztalatainak hisz, hanem az eddigi nemzedékek, az eddigi emberi össztapasztalatnak hisz. Ő az, aki azt mondja, hogy az a bölcs ember, aki megismeri a múltat, megismeri a régiek mondásait, és az életét ahhoz szabja, amit az emberiség eddig elért, mint bölcs tapasztalatot, felhalmozott tudást görget maga előtt. Tehát tulajdonképpen, ha azt mondom, hogy Elifáz az egyéni tapasztalat embere, akkor Bildádra mit mondjak? Bildád a hagyományban való bízásnak az ember. És ez két nagyon markáns mérték. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy én annak hiszek, amit én láttam, más emberek meg azt mondják, hogy no, voltak nálad bölcsebb emberek is, el kellene olvasni, meg kellene tudni, hogy ők mit mondtak az életről, vagy az élet bizonyos jelenségeiről. Hogy áll ezzel a harmadik barát Szófár? Mert látjuk, hogy Elifáz az egyéni tapasztalat embere, Bildád a közösségi tapasztalat embere, Szófártól nem tudok ilyet mutatni. Szófár azt mondja, hogy az életben mindig ami jön, az jön, ahogy esik, úgy puffan az élet. Tulajdonképpen mi emberek érzelmekből és indulatokból élünk. Az emberek nem meggondolásból élnek. És Bildád fel van háborodva, hogy Jób neki mit felel, fel van háborodva az egész beszélgetés, akkor azt mondja, hogy akire ilyen csapások jöttek, az nagy gazember. Hát akinek az életében ilyen borzalmak vannak, annak vaj van a füle mögött, biztos Isten azért sújtja ezekkel, mert csak úgy teszi előttünk, hogy milyen vallásos ember, de tulajdonképpen egy nagy gazember. És még örüljön neki, hogy csak ennyi csapás sújtotta. Örüljön neki, hogy még az élete megvan. A Bildád ilyen. Nagyon sok ember ilyen. Nagyon sok ember azt mondja, mit kell gondolkozni itt a dolgokon, ez van, ezt kell szeretni. Ez van, hát ilyen az élet. Azért fontos ezt tudnunk, hogy lássuk, hogy Jobbnak a szenvedését mi mélyíti el. Mi nem szoktunk akkor szenvedni, amikor egy ember elkezdi mondani, hogy hát, lárifárja, semmi nem igaz, hallgat csak rám, mert én ezt már így tapasztaltam. Nagyon nagy szenvedés végighallgatni egy ilyen érvelést. Vagy talán egy olyan ember, aki azt mondja, hogy nem, hát én művelt, okos ember vagyok, te meg semmit nem tudsz. Én már elolvastam, hogy eddig erről mit írtak, hallgat csak rám, majd én megmondom neked, hogy mi az igazság. Nem nagy szenvedés? És mindezt annak a kárára teszik, aki átélte ezeket a borzalmakat. És azt hiszem, a harmadik dolog is elég borzalmas, hogy úgy venni ezeket a dolgokat, hogy valaki meg, aki jó barátja volt, az indulatosan azt mondja, hogy még örülj neki, hogy csak ennyi csapás sújtott, mert még több csapás is jöhetett volna rád, például az, hogy az életedet is elveszítsd. A 10. fejezetben mondja a 19. versben Jobb az egyik legnagyobb szenvedés teljes mondatát. Ez félelmetes mondat. A Bibliának egyik legfélelmetesebb mondata. Jobb 10:19 azt mondja Jobb, lettem volna, mintha nem is voltam volna. Anyámnak méhéből sírba vittek volna. Én ennél mélyebb szenvedést meg így kifejezni, hogy lettem volna, mintha nem is voltam volna. Nem tudom, első hallás, hogy értjük-e. Bár csak az lettem volna, hogy ne is lettem volna. Bár csak az lettem volna, hogy ne is szülessek erre a világra. Lettem volna, hogy nem is voltam volna. Soha nem felejtem el, tőlem egyszer kérdezte egy ember, vagyis hát telefonon mondta nekem, hogy nézze, uram, én elhiszem, hogy a Biblia igaz, meg amit mond, jó szándékkal mondja, de ha lehetne választani, én nem jöttem volna erre a világra. De ezt senki nem kérdezte meg tőle. Mit szól maga ehhez? Egyébként ezt a kérdést már azelőtt is többször föltették nekem, és én mindig úgy kapituláltam az ilyen kérdések előtt, de épp amikor ez az ember kérdezte tőlem, néhány héttel azelőtt Dunaújvárosba jártam, és egy ilyen szombati délutáni séta során éppen erről beszélgettünk, és valaki mondta meg nekem a kulcsot, amit aztán tudtam alkalmazni ennél az embernél. Nagyon hálás vagyok annak a testvéremnek, aki azt mondta, hogy az ilyen kérdésre csak egy választ lehet mondani, hogy azért jöttél erre a világra, hogy döntsél. Nem az élet a legnagyobb ajándék, hanem a döntési lehetőséged. Mert ha nem jöttél volna erre a világba, nem létben nem tudtál volna dönteni. Hát nem létező ember nem tud dönteni. A létező ember azt tudja dönteni, például az, hogy jó, én nem kérek ebből az egészből. Én nekem nem kell az élet, vagy nem kell az örök élet sem, mert ez borzalom, ami itt folyik, vagy tud úgy is dönteni, hogy borzalmas az élet, de megismertem azt az Istent, aki az életét adta értem. Nem az életért, hogy ez az élet folytatódik, ez az élet nem fog folytatódni szerencsére. De értem adta az életét, hogy az én életem egy más, újjáteremtett földön folytatódjon, egy más világban, egy más országban, az Isten országában folytatódjék. És akkor azt mondtam ennek az embernek válaszként, mondom, uram, megértem a felháborodását, hogy fel van háborodva, vagy milyen ez a világ, de értse meg ön is, hogy azért jött el erre a világra, hogy dönteni tudjon. Ha nem jött volna erre a világra, nem tudna dönteni. Jobbnak félelmetesen keserű ez a kifejezése, hogy lettem volna, mintha nem is voltam volna. Hogy sokszor az ember eljut az életben odáig, hogy miért is születtem én erre a világra. Ugye az én időmben, amikor mi voltunk fiatalok, volt ez a Röpülj Páva verseny, és ott a nyerte szám, hogy látod édesanyám, miért szültél-e világra. Talán ismerjük, egy Szabolcs-Szatmár megyei hölgy énekelte, néhány éve megismertem, Tákos faluból való, és az egész ország akkor énekel, tehát nem sokáig, tehát nem lett olyan sláger, mint nem tudom én más dolgot, hogy a 60-as, 70-es években, hogy látod édesanyám, és dobtál volna a Tiszába, Tiszavizel volt például a Dunába, stb. Erről szól ez a népdal, és a nővérem, egyik nővérem szokta mindig mondani, és hatalmas fájdalom volt ezt hallani az édesanyámnak, mindig azt mondta neki, hogy anyám, miért szültél erre a világ? Gondolhatjuk, hogy egy anyának ez milyen hatalmas fájdalom, de nővérem nem takarékoskodott ezzel, ő annyira súlyosnak érezte az életnek a miben létét, hogy ezt úgy fél évente egyszer legalább az édesanyánk szemére hányta, hogy ő, ha tudta volna azt, hogy mi vár rá ezen a világon, nem kívánkozott volna ide. Na, erre mondtam azt, hogy Jobbnak a nagy szenvedése ez volt, hogy őt finoman körül akarták keríteni a barátai. Nem volt elég a fájdalma, a szenvedése, de szavakból, ahogy mondta, hogy szavakból ostort fontak a barátai, és azért először úgy csak úgy suhogtatták azt az ostort, utána már rá is pattintottak. A végén meg mint a szíj csapások voltak a szavak, hogy tulajdonképpen ő vagy megcsalta a feleségét, vagy tisztességtelen úton szerezte a vagyonát. Ez borzalmas volt hallgatni, és azért mondtam azt a két fejezetet, mert abban védekezik Jobb. És Jobb elmondja, hogy ő a vagyonát azt nem rablással szerezte, nem kizsákmányolással, nem becsapással. Ott mondja ezeket a gyönyörű verseket, amiket érdemes fejben is megjegyeznünk, hogy a vaknak szeme voltam, a sántának lába, a mezítelen felruháztam, és az ismeretlen ügyét is jól meghánytam, vetettem. Szóval jó bizonyságot tesz arról, hogy ő nemhogy hideg, kemény szívű ember nem volt, hanem együttérző ember volt. Ő észrevette a gyengéket, észrevette a testileg, lelkileg károsultakat, és akin csak lehetett, ő segített. Így szerezte a vagyonát. Isten megáldotta a kezei munkáját, de nem azért, mert ő önző volt, nem azért, mert ő akaratos, célirányos, meggazdagodni vágyó ember volt, hanem azért, mert a munkájában, az emberekkel való kapcsolattartásában ő segítőkész volt. És igenis van ilyen, hogy az Isten gazdaggá tesz embereket a következő alkalommal is, tehát egy hónap múlva is egy gazdag emberről fogunk hallani, Ábrahámról. Ő is dúsgazdag volt. És majd látni fogjuk a jellemképében, hogy volt olyan eset, amikor a sokkal előnyösebb legelő területeket csak így átengedte az unokatestvérének, mert ő azt kérte, hogy jobb legelőkre hajtassa a juhait. Ábrahám azt mondta, ám legyen. Én nem ragaszkodom ahhoz, hogy az legyen mindig, amit én akarok, vagy nem ragaszkodom az előnyösebb helyzethez, pedig Ábrahám idősebb volt Lótnál, az unokaöcsénél. Tehát Jobb ezzel védi ki a rágalmakat. És ami pedig a másik vádat illeti, ott azért hadd lapoztassuk fel a Jobb könyvének azt a gyönyörű szép részletét, a 31. fejezetet, amelyben megválaszol erre is Jobb. A 31. fejezet így kezdődik: szövetségre léptem szemeimmel, és hajadonra mit sem ügyeltem. Hát valami gyönyörű kifejezés, azt mondja, hogy hát igen, az életben sok alkalom nyílik mondjuk házasságtörésre, de nálam nem volt alkalom. Nem azért nem volt alkalom, mert esetleg más nem akarta volna, azért nem volt alkalom, mert én szövetségre léptem a szememmel. Én senkire nem úgy tekintettem, hogy félreérthető legyek. És senkire nem úgy tekintettem, hogy kihívó legyek. És senkire nem úgy tekintettem, hogy a másik ember is felbátorításnak érezze a házasságtörésre. És szövetségre léptem szemeimmel, és hajadonra mit sem ügyeltem. Ami pedig a nem hajadonokat, hanem a férjes asszonyokat illeti, nézzük a 9. verstől. Ha az én szívem asszony után bomlott volna nyilván, és leselkedtem volna az én felebarátomnak ajtaján, az én feleségem másnak őrüljön, és mások hajoljanak rája, mert gyalázatosság volna ez, és bírák elé tartozó bűn. Tehát azt mondja Jobb, hogy ami meg a férjes asszonyokat illeti, hogy úgy gondoljátok, hogy én leselkedtem másoknál, hogy kinek gyengül meg a házassága, és honnan tudok gyors prédát szerezni, hogy majd én kapcsolatot találok valakinek a feleségével, mert a férje már nem annyira szereti. Azt mondja, én ilyesmivel nem foglalkoztam, én nem leselkedtem a felebarátomnak ajtaján, mert miért mondja Jobb, hogy én ezt kizártam, ezt a lehetőséget? A következő versben magyarázza meg. Mert én meggondoltam azt, hogy én rám hogyan hatott volna, ha a feleségemet csinálja vele. Hogy én rám hogyan hatott volna ez, ha a feleségemet csinálja vele. És én azt meggondoltam, hogy ha nekem fáj az, hogyha a feleségem más férfi után jár, akkor a feleségemnek nem fájna ugyanaz, hogy én más nő után járok, vagy más asszony után járok. Tehát eleve kizárt ezeket a lehetőségeket. Fiataloknak szoktam mondani, akik mindig azt mondják, hogy nem tudtam a helyzetben parancsolni magamnak. Mondom, a helyzetben lehet, hogy nem tudtál parancsolni magadnak, lehet, hogy nem is akkor kellett volna parancsolni, hanem jóval előbb, hogy meggondoljad, ha ilyen helyzetbe jutsz, akkor te mit fogsz dönteni? Mert aki se így, se úgy nem dönti el ezt a kérdést, mert annyi filmet lát, meg annyi regényt olvas, és ott mindenki házasságot tör. Vagy olyan sok film, meg regény van, ahol a tiszta hűséget, meg a házastársi szeretetet reklámozzák? Sokat láttunk ilyenből? Ugye talán a fél kezünkön meg lehet számolni. Hát ha sok ilyet látsz, és te eldöntöd, jaj, nekem is milyen jó egy ilyen helyzet, hát mondom, akkor persze, hogy nem tudtál parancsolni a helyzetnek, mert mondták nekem ezt fiatalok, hogy hát ez, mert az olyan helyzet volt, hogy te se tudtál volna megállni. Hát mondom, előtte elgondolom magamnak, hogyha ilyen helyzetbe jutok, vagy szövetségre lépek a szemeimmel, vagy elgondolom azt, hogy hogyan esne az én feleségemnek, hogyha ő hallana ilyen hírt rólam. Ezt meg kell gondolni. Az életre föl kell készülni, és sokszor gondolatban dőlnek el a dolgok, és nem az alkalommal és a helyzetben. Ez ugyanaz, mint más alkalommal beszéltünk itt már a visszavágásról. És ugye buzdítottam az itt ülő kedves hallgatókat, hogy ez is gondolatban dől el. Ha nekem rosszat tesznek, visszavágok, vagy nem vágok vissza. És akkor említettem, hogy sokszor az emberek ezt attól teszik függő, hogy ha gyengébb az illető, visszavágok. Ha erősebb, akkor nem merek visszavágni. Tehát megint az alkalomtól függ, mondom, ez nem helyes. Előre el kell dönteni, ha gyenge az illető, aki engem megpofozott, ha erős az illető, én soha nem vágok vissza, a gyengébbnek se vágok vissza. Ezt előre el kell dönteni, ha ezt előre nem döntöm el, akkor lehet hivatkozni arra, hogy az alkalom nagyon erős, a kísértés nagyon erős, ott már nem tudtam mit csinálni, láttam, hogy gyenge az illető, visszavágtam neki. Szóval csodálatosan megfelel Jobb ezekre a vádakra. Tehát Jobb könyvében, Jobb jellemére nézve így kapunk tanításokat, nem annyira egy cselekmény, mint a beszéd közben bontakozik ki az emlékezés, hogy Jobb felfedi a kártyáit, hogy ő hogyan is élt, hogy ő céltudatosan élt, ő előre gondolkozva élt, ő nem sodródott az eseményekről, ő felkészült az életnek a megpróbáltatásaira, és így tudott győzelmes életet élni. Igen ám, de most mondhatná valaki, hogy Elifáz azt mondja, hogy ő az egyéni tapasztalatainak hisz, Bildád azt mondja, hogy a közösségi tapasztalatoknak, Cófár azt mondja, hogy semmire nincs szükség, ahogy esik, úgy puffan, de nem ejtettem szót, hogy Jobbnak mi a mértéke. Jobbnak mi a mértéke? És Jobbnak a mértékét két hatalmas versben tudjunk lemérni. Jobb két nagy megnyilatkozásban fedi fel az ő mértékét. Az egyik a nagyon sokat idézett, de én ezt tartom talán egy kicsit a halványabb, de hát ugyanolyan határozott és szép megnyilvánulás ez, nem is halvány, hanem azt mondom, a második lesz majd az erősebb. Jobb könyve 19. fejezetében a 25. és 26. versekhez lapozzunk. Mi volt Jobbnak a mértéke az életben? Mihez mérte Jobb a dolgait? Kire tekintett Jobb? Jobb 19, 25. 26. vers. Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. És miután ezt a bőrömet megrágják, testem nélkül látom meg az Istent. Még olvasom a 27-et is. Akit magam látok meg magamnak, az én szemeim látják meg senki más. Helyesen kell értenünk, hogy testem nélkül, ez szó szerint így van az eredeti héberben, e test, e szenvedő test nélkül látom meg. Tehát Jobbnak volt fogalma arról, hogy milyen lesz a feltámadás, amikor mindenki megdicsőült testben fog feltámadni, nem ebben a testben. Szóval nem ebben a romlandó testben látom meg, de azért olvastam még a 27. verset, mert ez hozzátesz, hogy magam látom meg magamnak, az én szemeim látják meg nem más. Tehát a feltámadás az testben fog megtörténni. Szeme, látása, füle, hallása, értelme lesz az embernek, mint a mostani életben. Tehát Jobb itt azt mondja, ha ő tulajdonképpen nem kapna választ arra az életében, hogy miért történtek vele ezek a borzalmas megpróbáltatások. Mert amit a barátai akarnak belesújkolni, az nem igaz. Ő nem tudja, hogy mi az igaz. Az biztos, hogy amit ők mondanak, nem igaz. Ő nem csalta meg a feleségét, ő tisztességesen gyarapította a vagyonát. Ez nem igaz, amivel vádolják. De ebből még nem következik az, hogy ő tudja, hogy miért jöttek ezek a megpróbáltatások. Jobb itt azt fejezi ki, ha én soha az életben nem tudom meg, hogy miért van ez a szenvedés. Soha az életben nem tudom meg, hogy miért van ez a sok fájdalom, a sok haláleset, meg a sok borzalom. Akkor is mibe vetem a reményemet, hogy egyszer, ha bár csak por marad belőlem, eljön a megváltóm, és a porom fölött megáll. Amilyen egyszerű, olyan fenséges ez a bemutatás. A magyar költészetben Berzseny írt egy ilyen hatalmas sort, hogy ott is elszór csontjaimat, kezeit takarják. Hogy az Isten eljön, és majd egyszer napvilágra hozza, hogy mi az igazság. Lehet, hogy a földi életben soha nem kapok rá választ, hogy miért kellett ennyit szenvedni, vagy a szeretteimnek miért kellett ennyit szenvedni, vagy miért lett 3 éves korában leukémiás a gyerekem, vagy 10 éves korában miért ütött el az autó, vagy az esküvő előtt 1 héttel miért történt vele egy baleset, és meghalt a választottja, és ott maradt egyedül, és egy életre szóló fájdalommal. Lehet, hogy az egész életben ezeket nem tudom meg. De valamiben hiszek, hogy ha eljön Krisztus és a porom fölött megáll, akkor majd egyszer napvilágra hozza a titkokat. El fogja mondani, hogy mi miért volt. Én ebben hiszek. És hogy ez nem egy kis igényűség, vagy egy igénytelenség, hogy valaki erre azt mondaná, hogy ebben nem lehet megbékülni, ezzel nem lehet megállapodni. Erre ez az ember ezt válaszolná, az ilyen jóféle ember: én elfogadom a jó Istentől, hogy mindent nem hoz a tudomásomra az életben, talán azért nem hoz, mert nem akar ezzel terhelni. Ő az ő szempontjából mindent lát, mindent latolgat. Én itt vagyok egy a sok közül. Ha én ott lennék, az ő szempontja szerint ugyanazt engedném meg, amit ő megengedett. De ezt majd akkor meg fogom látni, amikor az én megváltóm él, és utoljára a porom felett megáll. Ugye milyen pontos kifejezés? Utoljára, amikor vége lesz mindennek, a történelemnek, amikor eljön Krisztus, és azt mondja majd, hogy újra serkeny életre, és a porból fel fog engem támasztani, és vissza fogja adni az erőmet. Egyébként ebből, hogy milyen csodálatos lesz ez a feltámadás, a 14. fejezetet többször olvassuk el. Jobb könyve 14. fejezetét. De ez olyan híres fejezet a feltámadásról, hogy maga Jézus Krisztus is erre hivatkozott vissza, amikor azt mondta, hogy aki meghalt, az nem meghalt, hanem aluszik. És ezért olvassuk a 14. fejezetben, a 12. verset, külön is figyelmébe ajánlom mindannyiunknak, 14. fejezet, 12. versét, hogy úgy fekszik le az ember és nem kél fel, az egek elmulásáig nem ébrednek, nem költetnek föl az ő álmukból. Amíg el nem múlnak az egek, amíg le nem zárul a történelem, addig senki nem fog senkit se fölkelteni, és nem is fog senki se fölébredni, még véletlenül se. Addig por lesz az ember, amikor eljön Jézus, akkor szól, és a porból újra visszaadja nekünk az életet. Tehát ez a Jobb könyve 19-25-27 Jobb könyvének egyik csúcspontja. A másik csúcspont Jobb könyvében a 13. fejezetben található, a 15. vers. Sajnos ennél az a helyzet, és erre mindig fölhívjuk a figyelmet, hogy rossz a bibliafordításunk, tehát azért is jó így közösen tanulmányoznunk a Bibliát, hogy bizonyos kiigazításokat meg tudjunk tenni. Jobb könyve 13. fejezet 15. versében ezt olvassuk: íme megöl engem, nem reménylem. Hát ezt így elolvassuk, hogy íme megöl engem, nem reménylem, azt mondjuk, hogy miről van szó, nem is érthető a mondat. Íme megöl engem, nem reménylem. Nem. Az eredetiben ez a mondat nagyon erősen hangzik, és nem két mondat, hanem egy mondat. De én úgy gondolom, hogy nem merték lefordítani olyan erősen, hogy ez hangzik. Szó szerint ez így hangzik, még ha megölne is engem, akkor is benne reménykedem. Tehát ezt mondja Jó. Velem, ami történt, hogy 10 gyerekem meghalt, hogy a feleségem szembe fordult velem. Közben olvasunk majd ilyen dolgokat is, hogy a rokonai szembe fordultak Jobbal. A cselédei kezdték lekezelni, lenézni, mert hát semmilyen nem maradt. A munkásai, akik neki köszönhették az egész addigi jó voltukat, előrehaladásukat, kezdtek elfordulni tőle. Azt mondja, az ajkam lehellete idegenné lett minden barátom előtt. Mindenki szembefordult, jön a 3 barát, először 7 napig hallgatnak, ez jól esik, de a 7 nap után megered a beszéd, és ez meg rettenetesen rosszul esik. Nyomorult vigasztalók vagytok mindannyian. És fonják köréje a kör. És Jobb elérkezik egy olyan pillanathoz, hogy azt gondolja, hogy ha egy ember sincs vele, akkor mitől lenne vele az Isten? Hát ha egy ember sem együttérző velem, ha mindegyik ember azt mondja, hogy én vagyok az oka ennek a helyzetemnek, akkor az ember fejébe megfordul, hogyha mindenki egyöntetűen engem vádol, hát akkor lehet, hogy én tényleg vádolásra érdemes rény vagyok. Akkor lehet, hogy nekem nincs jogom élni, és lehet, hogy az Isten is el fogja venni a kezét felőlem, és erre mondja azt, hogy ha megölne engem az Isten, vagy ha elvenné az életemet, ha megölne engem az Isten, én akkor is benne reménykedem, én akkor is benne bízom. Most ezért kimondhatjuk, hogy mi Jobbnak a mértéke. Elifáz mértéke, hogy ő mit tapasztal. Bildád mértéke, hogy eddig az emberek mit halmoztak fel, mint bölcsességet. Szófárnak a mértéke, hogy nem érdemes semmi sem, ami jön, az jön. Jobbnak a mértéke, mit mond az Isten? Mit mond? Akkor is ez a mértéke, ha Isten nem szól neki egy szót sem. Ha az ő bajára most Isten nem felel, akkor is az Isten a mérték. Amit mond az Isten, és ahogy az életről beszél az Isten beszédénél nagyobb mérték nincs ezen a földön. És akkor is az Isten beszéde a mértékem, ha az én mostani esetemet az Isten nem világítaná meg. Én nem attól teszem függővé az Isten hitemet, hogy most az Isten mindent meg fog-e magyarázni a mostani helyzetemből. Én bízom az Istenbe, hogyha semmit nem magyaráz meg, én akkor is benne reménykedem, sőt, hogyha ő elvenné az életemet, akkor is benne reménykednék. A kedves hallgatók, én a Jobb könyve kifejtésében egy mozzanatot szándékosan elrejtettem, amit már az olvasó az első-második fejezetnél tud. De én ezt azért rejtettem el, mert most van a helye annak, hogy ezt szóba hozza. Hát az Isten miért enged meg ennyi sok gonoszságot, ennyi sok betegséget, ennyi sok szenvedést? Miért enged meg olyan megpróbáltatásokat, hogy sokszor nézzük az embereket, és azt mondjuk, ha én lennék a helyében, hát én már rég összeomlottam volna, én ezt nem bírnám el. Csak hát szerencsére nem velem történnek ezek. Mi most kint voltunk Rembrandt házát és Rembrandt képeit megnézni, mert egy ilyen előadás hallgató felbuzdult, hogy egy csoport menjen ki Amsterdamba, és hétfőtől szerda estig ott lépdeltünk Rembrandt házában, megnéztük a képeit, és ott elmondtam a résztvevőknek, hogy gondoljuk meg, hogy 1640-ben Rembrandt 34 éves volt. És néhány hónap leforgás alatt elveszítette az édesanyját, meghalt az első felesége, és ott maradt özvegyen egy egyéves gyerekkel, ami igaz, hogy életben maradt, és már egy évet megért, mert előtte 3 gyereke már meghalt. És így láttam, hogy az emberek egy kicsit úgy megkövülnek, hogy igen, ez hogy lehet, és mondom, íme itt van a csodálatos festmény, ebből az időszakából való. Itt van a másik festmény, ez is ebből az időszakából való. Félelmetes, hogy az emberek mi minden túléléséhez kapnak erőt. De Jobb könyvének egyik fontos mondani valója az, hogy bár Isten megengedi a rosszat, de nem tőle származik a rossz. Minden rossz, ami van a világon, és ezt még a Bibliát nem olvassuk, ezt nem tudjuk. Még a Bibliát nem ismertem, én azt gondoltam, amit a görög mitológiában is tanítottak velünk, hogy ott van Zeus, két hordóban előtte, az egyik hordóból a jót önti a mennyekből az emberiségre, másik hordóból a rosszat. Így mondja ezt Homérosz is az Iliászban, hogy Zeus atyánk hol a jót önti rád, míg fiatal vagy és egészséges, addig kapsz a jó hordóból, amikor kezdesz megöregedni és elkezded elveszíteni a szüleidet meg barátaidat, akkor meg a rossz hordóból részesülsz, és én azt már ismertem akkor is, hogy Pláton a görög bölcs azt mondta, hogy ne tanítsatok ilyet a görög gyerekekkel. Mert Isten, ha létezik, nem ilyen. Isten nem olyan, hogy egyszer a jó, egyszer a rossz. Istentől csak a jó jön. Mert Istennek van egy ellensége, és Isten ellensége az, aki az ellenség nevet kapja, mert az ellenség név héberül sátán. A sátán név az magyarra lefordítva annyit jelent, hogy ellenség. Amikor én ezt megtudtam, elnézést kérek, hogy ilyen egyszerű dolgot nem tudtam 25 éves koromig, amikor megtudtam, kezdtem föleszni, hogy az egész életszemléletem rossz volt. Mert a rossz dologért Isten tettem addig felelőssé, és zúgolódtam, hogy miért következik benni rossz dolog, és sátáról, mintha ügyet se vetettem volna, én is úgy gondoltam, mint Madács az ember tragédiájában, hogy sátán csak azért van, hogy kétkedéseket szítson, gondolkodást egy kicsit fölserkents, és viszi előre a világot. Ugye, tehát a költők így írták meg, ugye Madács is így írta meg, Bulgakov is így írta meg, Goethe is így írta meg, hogy a rossz az az, ami a rosszal viszi előre a világot, mert még jobbá teszi a jót, vagy a jót még jobban összeszedetté teszi. És kárhoztattam a jó Istent, és dicsértem a rosszat. De Jób könyve ránevel bennünket arra, erre az életszemléletre, hogy Istentől csak a jó származik. A rossz dolog nem Istentől származik. De akkor miért engedi meg Isten a rosszat? Miért engedi, hogy a rossznak ekkora tere legyen az életben? Ezt is a Bibliából tanultam meg, hogy Isten ezt nem azért engedi, mert ő ezt szerette volna eleve is mindig megengedni. Isten kért bennünket, embereket, hogy mi nekünk teremti ezt a földet, ne engedjük be a rosszat a földre. Ha nem engedtük volna be a rosszat a földre, nem kellene ma ilyen dolgokról beszélnünk. De mivel beengedtük a rosszat a földre, Isten a mi akaratunkat, a mi választásunkat figyelembe kellett, hogy vegye, és ha már beengedtük a rosszat a földre, bizonyos mértékig Isten korlátozza a rosszat, de teljesen nem tudja a rosszat megszüntetni, mert Istennek az az elképzelése, hogy belőlünk kezelje ki a rosszat, hogy bennünk ne legyen rossz. És majd a rosszat az Isten meg fogja büntetni, és meg fogja semmisíteni, de csak azután lesz, hogy minden egyes ember szint vallott, hogy akar-e a rosszal élni, vagy nem akar élni. Aki nem akar a rosszal együtt élni, azoknak Isten örök életet ad. Akik bűngyűlölők, azoknak örök életet ad. Akik akarnak a rosszal együtt élni, a rosszal együtt fognak elveszni. Ezért Jób könyvének milyen részletét hagytam ki az első két fejezetből, hogy amikor Jobra jöttek a csapások, ezek nem véletlenül jöttek, ezek nem Isten csapásai voltak, ahogy ma is mondja a magyar nyelv is, hogy Isten csapás, ezek sátán csapások voltak. Sátán megjelenik a mennyben, és azt mondja, hogy na Isten, hát persze vannak hívő emberek a világon, de miért hisznek az emberekben, meg miért követnek téged az emberek? Mert vagy nagy vagyonuk van, vagy minden jólétben fürödnek, vagy mert egészségesek, hát persze így könnyű téged követni, meg te benned hinni. Isten viszont azt mondja, hogy látod, hogy van itt igaz Isten félember, például ez a Jób. Azt mondja a sátán, Jób, hát persze, gazdag ember, mit mondtam, gazdag ember, mindene megvan. Hát vedd tőle el a gazdagságát, vedd tőle el a gyerekeid, majd meg fog átkozni. Isten nem veszi el, tehát ez is érdekes, hogy az első fejezet, nem Isten veszi el, Isten azt mondja sátának, elveheted. Elveheted. Elveheted a gyerekeit, a vagyonát, de az életéhez nem nyúlhatsz hozzá. Ekkor jön az első csapássorozat. És amikor Jób kitart Isten mellett, akkor sátán megszégyenül, de azért újra ott van a mennybe, és pökhendien azt vágja Isten arcába, hát persze, Hát az emberek mit tartanak a legfontosabbnak? A gyerekeiket? Vagy a vagyont? Hát az embereknek a legeslegfontosabb a saját egészségük és kényelmük és jólétük. Hát vedd el az egészséget. Jó, elvetted a gyerekeit, kitartott melletted, vagyonát, kitartott melletted, de vedd el az egészségét, és ha az egészségét elveszed, meg fog átkozni. Akkor jön Sátán, másodszor elveszi az egészségét, és jobb mégse átkozza meg, tehát újra megszégyenül Sátán az Úr előtt. Ugye ezt én eltitkoltam, azért hozom most szóba, mert most szeretném kiélezni ezt a kérdést, hogy Isten miért tűri el ilyen sok ideig a gonoszságot? Miért tűri el Sátánt, aki hozza a betegségeket, a halált, a gyászt, a fájdalmat? Miért nem csap le Isten Sátára? Miért nem szünteti meg a rosszat? És erre a kérdésre Jób könyve a 40. fejezetben válaszol meg. De az el kell olvasnunk ezt a 42 fejezetből álló könyvet, látjuk egyik utolsó előtti fejezetében, amikor a történet szerint a három barát, három körös vitája után, aztán Elihu is elmondja a maga érvelését, utána Jób még felel, és utána megjelenik az Isten hangja. Forgószélből szól az Isten, és az Isten beszédei, ugye a 38. fejezettől rávilágítanak néhány dologra, és a 40. fejezet 6-tól a 9. verséig olvashatjuk Jób könyve igazi megoldását, eszmei megoldását. Mi a kérdésünk? Ha Isten létezik és jó, miért tűrje el ezt a sok rosszat? Ez a kérdésünk. Gondolom sok embernek kérdése ez, és mi is találkozunk emberekkel, akik a kereszténységet azért utasítják el, mert azt mondják, hogy hát ez nem oldódott meg ez a kérdés. Isten van, jó, hogy Isten van, de akkor annál nagyobb a probléma, nem végzi jól a gondviselését, mert most egyre több rossz van a világban, egyre több az erőszak, a gyilkosság, a gonoszság. Hát ha Isten van, ez hogy képes eltűrni? Mert már én nem vagyok képes eltűrni, már a hírekből nem kérek, már köszönöm szépen ezt a sok gonoszságot, zagybaságot. Mert Isten hogy képes ezt eltűrni? Ezt mondja az Isten a 40. fejezet 6. versétől. Önts ki haragodnak tüzét, és láss meg minden kevét, és alázd meg őket. Láss meg minden kevét, és törd meg őket, és a gonoszokat az ő helyükön tipord le. Rejtsd el őket együvé a porba, orcájukat közd be mélységes sötéttel. Akkor én is dicsőítlek, hogy megtartott téged a te jobb kezed. Ezekben az érdekes sorokban van a könyvnek az eszmei megoldása. Mit mond az Isten? Nekünk Isten azt mondja, hogy emberek, ti nagyon okosak vagytok, és sokszor azt mondjátok, hogy én rosszul végzem a gondviselésemet, mert ti jobban meg tudnátok oldani a dolgokat itt a Földön. Például hogyan? Hát úgy, hogy össze kell fogdosni, először is, hogy ki kell ontani a haragodat, tehát a gonosz emberekkel szemben lehet gyűlölködni, haragodni, mert gonoszok. Szedjük össze a gőgös, kevés, beképzelt kapzsi embereket, és alázzuk meg őket. Utána pedig ezeket törjük meg, mondja a 7. vers, és tiporjuk le az ő helyükön, ott, ahol élnek, ott le kell őket tartóztatni, és záros határidőn belül ki kell őket végezni. Erre mondja a 8. vers, hogy rejtsd el őket együvé a porba. Tehát nyissunk tömegsírt a gonoszoknak. Eddig ilyen úgyse volt. Mindig vegyest haltak meg az emberek, hát most a gonoszokat öljük meg, és ti így gondoljátok, emberek. Igaza van az Istennek? Mi a földi történelemben háborúkat vezetünk a rosszabbnak vélt nemzetek ellen, forradalmakat szítunk a rosszabbnak vélt osztályok, vagy csoportok, vagy uralkodó ágazatokkal szemben, és mi emberek azt mondjuk, hogy majd mi megszüntetjük a rosszat. Én azért jól emlékezem a 60-as évekre, amikor föltettük általános és középiskolában is a kérdéseket a tanárainknak, hogy mikor lesz jobb világ. Ugye ne felejtsük el, állandóan beszéltünk, és a rádió minden híradásában legalább egyszer elmondta, hogy mi a szocializmust építjük, de a Szovjetunióban már a kommunizmust építik, és ezt úgy felépítjük, hogy jobb világ lesz. Jobb világ lesz. És mi föltettük gyerekek a kérdést, hogy mikor lesz jobb világ. És emlékszem, egyik tanárunk azt mondta, hogy gyerekek, látjátok, hogy már a gazembereket már összefogdostuk, már a királyokat lenyakasztuk, arisztokráciának szintén nincs a nyakán a feje, a gazdag embereket elküldtük fűtőnek, hogy a akadémikusból pedellus lett, meg stb. Ezt már mi megcsináltuk, és jogegyenlőséget biztosítottunk a parasságnak, munkásságnak, szegényebb embereknek. Látjátok, hogy most mindenkit ember számba veszünk, nem csak a király az ember, nem csak a nemes az ember, és mindenki ember. Csak egy valamit nem tudtunk még elérni, gyerekek. Hogy az emberek fejében is rend legyen. Mert az emberek, ha ugyanolyan kapzsiak, mint régen a királyok, meg az oligarchák, meg a nemesek, meg mindig, ha valaki hatalomba kerül, mindent magának akar odaölelni, és ezt még nem tudtuk elérni, hogy mindenki csak a bizonyos jogasztalánál, meg a bőség kosarából csak annyit vegyen, amennyi a szükséglete. Petőfi ezt nagyon szépen megírta, hogy mindenki csak annyit vegyen, ami a szükséglete, de látjátok, ezt nem tudtuk elérni, mert bizonyos emberek nem elégszenek meg a trabanttal, nekik lada kell. Hát aztán ki is elégítjük ezt az igényüket, hogy 3-4-5-szörös áron vehetnek ladát is, de majd eljön az a világ, gyerekek, amikor az emberek a gondolkodásukban megváltoznak, és mindenki a trabanttal meg fog elégedni. És ez nekem azért volt emlékezetes, mert a plébánosunk is mindig azon dörgött a szószéken, hogy miért akarnak az emberek Skodát meg Ladát, amikor ő trabanttal jár. És én valahogy a gyerek képzetembe ez állt össze, hogy 11 néhány éves koromban, hogy a pártagok is ezt mondják, pap is ezt mondja, tehát egyszerűnek, szerénynek kell lenni, és majd, ha az emberek ilyenek lesznek, tehát erkölcsileg megváltoznak, akkor majd lesz egy jobb világ. De addig nem lesz jobb világ. Ha vártunk rá pár évtizedet, igaz, hogy ez nem sok, pár évtizedet várni, az emberek úgy látszik nem változnak meg, most már nem is trabant meg lada, hanem most már magasabb fokra hágott a dolog, de arra is emlékszem, hogy én ugye ezt hallottam a templomban, és ezt hallottam a történelmi órán, tehát nekünk a mi szüleink idősebbek voltak, és az édesapám is idősebb volt, és a vasárnapi nagymise után, amikor jöttek haza, mindig késlekedett az ebéd, mert minden 50 méternél megálltak, és azon morfondíroztak, hogy az amerikaiak mikor fognak bejönni, mikor fognak felszabadítani bennünket a szovjet megszállás alól. És én már futkároztam, hogy már jöjjenek haza, mert ott csöpögünk, hogy már kezdenénk az ebédet, de ők nem jönnek meg. És egyszer, amikor ott a házunk előtt még egy utolsó kuvak tanácsot tartottak, és egyik mondta, hogy szerintem már 2 hét múlva jönnek az amerikaiak. Pedig akkor már 56 után 10 év eltelt, ő azt mondta, hogy 2 hét múlva be, mert a Szabad Európa Rádió azt mondta. Másik azt mondta, hogy ő is a londoni Amerika hangjában azt hallotta, hogy már a nyugat az be fog avatkozni. Akkor megszólalt valaki, aki azt mondta, nem kellene itt Amerikának bejönni, se a nyugatnak, csak nekem, nekünk itt 6 idős ember volt, nekünk adnának egy hónapig teljhatalmat itt Magyarországon. Hegyeztem a füleimet, mi lenne akkor? Akkor minden gonosztevőt letartóztatnánk, akkor olyan lenne a rendőrség, hogy nem hagyná futni ezeket a gazembereket. Mindeiket betennénk a dutyiba, így mondták dutyiba, emlékszem a szóra is, mindeiket betennénk a dutyiba, a legnagyobb gazembereket lefejeznénk, úgy, ahogy van, és azt mondja, hogy olyan jó világ lenne itt, mert a gazemberek teszik ezt a világot rosszá. Már befejezték és kezdhettük az ebédet. És utána, pár évtizeddel azután itt megtaláltam a mi bölcs öregeink mondásait. Mert ugyanezt mondja az Isten, emberek, ti panaszkodtok ellenem? Hát akkor mutassátok meg, az egész történelmetekben ezt mondjátok, hogy önts ki haragodat, haragodnak tüzét, és láss meg minden kevét, és alázd meg őket. Láss meg minden kevét, és törd meg őket, és a gonoszokat az ő helyükön tipord le. Rejtsd el őket együvé a porba, orcájukat kösd be mélységes sötéttel. Akkor én is dicsőítelek, hogy megtartott téged a te jobb kezed. Mit mond az Isten? Ez egy közvetett válasz. Elismerem, hogy ez nem közvetít, gondolkodni kell. Már én is másodszor olvasom fel. Elmondtam ezt a történetet is a bölcs öregjeinkről, hogy talán közelebb érezzük ezt. Az emberek úgy gondolják, hogy látom a rosszat, és le kell sújtani a rosszra. Kerül, amibe kerül. Ha a rosszal együtt a rosszat hordozott is, agyon sújtom már. Miért rossz az az ember? Isten nem így gondolkodik. Isten azt mondja, hogy emberek, én látom a rosszat. Elhiszitek, hogy látom a rosszat? Én a türelem Istene vagyok, én szeretném ketté választani a kettőt. Hogy ez benne a rossz, ez meg ő, és annyi késztetést adok neki, hogy szembeforduljon, és hiszem azt, hogy sok ember szembe fog fordulni a rosszal. Tehát én az Isten, a türelem Istene vagyok. Türelmetlenül semmit nem lehet megoldani. A türelem más néven a Bibliában így szerepel, szeretet. Ti nem szeretetben akarjátok megoldani a világ dolgait. Én szeretetben akarom meg. Ez időt igényel. Ez nem megy gyorsan. Lehet, hogy közben néhányan felháborodnak, hogy már ennyi ideje itt van a gonoszság. De nézzétek meg, hogy van egy tökéletes példa, akivel mi minden megtörtént. És még én nem is válaszoltam neki. Nem is éreztettem bele a közelségemet. De ő azt mondja, hogy tudom, hogy az én megváltóm él. És utoljára a poron felett megáll. És még hogyha megölne is engem az én Istenem, akkor is benne bízom én. Lehet így élni ezen a világon. Aki elfogadja azt, hogy a rossznak a megoldása nem az erőszak, nem a türelmetlenség. És ezt ne csak világnyi méretekbe gondoljátok el, most ha hazamentek emberek, és otthon valaki rosszat tesz, akkor most gondoljunk Jób könyvéről, és ráförmedek, vagy kiabálok vele, mint eddig, vagy esetleg elfogadom, eltűröm, nem azonosítom őt a rosszal, és teszek néhány törekvést arra, hogy ő is láss, hogy amit tesz, az rossz. Akkor én kezdtem az előadásaimat a 83-ban, egy éven belül jött egy hölgy, aki egy akkor neves opera énekes volt, de elhagyta a karriert, mert férjhez ment, és ő inkább úgy döntött, hogy két gyermeknek életet ad, és ott hagyta az egész karrierjét, és egy nagyon pedáns asszony volt, egy tiszta, nagyon pedáns, és nagyon közeli barátságba keveredtem vele, mindig bejött a munkahelyemre, és minden előadást úgy kielemeztünk közösen. És egyszer azt mondja, hogy hát János, elmondom magának, hogy én nagyon feldühösíthető vagyok, mert egy nagyon tiszta, precíz háziasszony vagyok, ha én föltakarítottam, és bejön a férjem, vagy a két gyerek, és valami piszkot csinál ott, hát azt mondja, állítólag olyan annyira mérges szoktam lenni, hogy a férjem beszerzett egy kis magnót, és eltette az egyik polcra, és amikor jött egy ilyen jelenet, hogy a takarítás után ők valamit nem oda tettek, és én elkezdtem a magam műsorszámát emelt hangon, akkor benyomta így a magnót, és végig fölvette ezt a tirádát, és de képzelj el, hogy este a vacsorán azt mondja a férjem, hogy mutat valamit. Megmutatja, hogy milyen vagyok. És benyomta a magnót, azt mondja, ez én vagyok? Hát nem hittem a fülemnek ezt. Tényleg én ilyen vagyok? Mert annyira meg volt győződve, és annyira elöntötte a fejét a vér, hogy neki joga van a családtagjait úgy kiosztani, elvégre csak a négy fal között hallják ott, ugye, az a három családtag, de azt mondja, én összeomoltam János, hogy képzeljen, én ilyen vagyok, hát én egy ilyen gonosz házi sárkány, ilyen üvöltöző, kiabáló, hogy hiszem, hogy igazam van, és mindent megengedek, szóval teljesen összeomoltam. Hát valahogy a Jóisten is ezt akarja a tudomásunkra hozni, hogy mi olyan biztosak vagyunk, hogy lehetne jó ez a világ. Úgy megmondjuk, hogy a mai fiatalok mondják a tutit. Nagyon tetszik nekem, azt mondják a mai fiatalok, hogy megmondta a tutit. Hát úgy megmondjuk, hogy szerintünk mihez kell tartani mindenkinek. A Jóisten pedig azt mondja, hogy emberek, ha itt vagyok én is, ha meghallgathatnátok engem. Én a türelemnek, a szeretetnek, a bizalom Istene vagyok. Én hiszem azt, hogy az embereket szembe lehet fordítani a rosszal. Az embereket ki lehet emelni a rosszból, de ez időt igényel. Türelmet igényel, szeretetet igényel, áldozatot igényel. Még a saját egyszülött fiamat is odaáldozom azért, hogy ezt elérjem, de én mindenre kész vagyok azért, hogy aztán soha örökre ne legyen rossz. Mert hogy ők gondolják, hogy most ennek a fejét vágjuk le, na és akkor majd a világ más pontján, más alkalom, jön egy másik. Ez olyan, hogy mennél több fejet levágunk annál, olyan, mint a gaztépés, ha benhagyjuk a gyökerét a gaznak, hiába tépjük le a gaznak a felső részét, annál jobban gazos lesz a kertünk. Ugye mindenki tudja, hogy a parét, meg minden más, a legmélyebbről, az egész gyökerestül kell kitépni. Hát Isten azért várakozik ennyit, és azért küzd minden egyes emberért, hogy a végén majd mondhassa azt, amit Malakiás könyvében olvasunk, hogy nem hagy gyökeret és ágat. Nem hagy gyökeret és ágat. Sátán is elpusztul, a démonai is el fognak pusztulni. Azok az emberek, akik végképp kikezelhetetlenek lettek, azoknak is pusztulniuk kell, mert Isten mindent megadott nekik, türelmesen, szeretettel, hogy ne olyan emberek maradjanak. Ez az Isten válasza. Erről szól Jób könyve. De egy hívő ember ezt érzi, tudja. Jób is tudta, annak ellenére, hogy semmi nem történt. De ezután Jobnak az Isten igazságot szolgáltatott, és olvassuk el Jób könyvének a befejezését az 552. oldalon, tehát a 42. fejezetből olvasom a 12. verset, az Úr pedig jobban megáldotta Jób életének végét, mint kezdetét, mert lőnné ki 14 000 juha, 6 000 tevéje, 1 000 igás ökre és 1 000 szamarad, ha az elejével összehasonlítjuk, pont a kétszeresét adja neki, és lőnné ki 7 fia és 3 lánya, és az elsőnek neve is akkor felsorolja itt a neveket, és nem találtattak olyan szép lányok, mint a Jób leányai abban az egész tartományban, és az ő atyjuk örökségét is adta nékik az ő fiú testvérei között. Jób pedig élt ezután 140 esztendeig, és látta az ő fiait és unokáit negyedízig, és meghalt Jób jó vénségben, és betelve az élettel. Még befejezésül hadd ejtsek szót arról is, hogy Isten a 42. fejezet szerint mélységesen elítéli Jobnak az egyébként vallásos barátait. Azt mondja Isten ezekről a barátokról, hogy nem szóltatok igazán felőlem, mint az én szolgám Jób, és kéri Jobot a 42. fejezet 8. verse szerint, hogy mutassanak be áldozatot ezekért a barátokért, mert hogyha Jób nem tenné ezt, akkor felgerjedne a barátok ellen az Istennek a haragja. És ezért mondja Isten azt, hogy amikor valamit nem tudunk, és pontosan nem tudunk, nem ismerünk, és ez is Jób könyvének egyik nagy tanulsága, akkor inkább jobb hallgatni. A hallgatás még mindig nagyobb szeretet, mint a meggondolatlan beszéd. Ha valaki hallgat, jobban együttérzését fejezi ki, mintha elkezd, már elnézést kérek a szóért, de okoskodni. Amikor valami történik a világon, amit nem tudunk megmagyarázni, legyen merszünk azt mondani, hogy nem tudjuk. Még mindig jobb azt mondani, hogy nem tudjuk, mint álságos és téves magyarázatokkal a környezetünket is félrevezetni, egyrészt, hogy mi mindent tudunk, másrészt meg, hogy az lenne a tényleges helyzet, ami nem az. Ezért nagyon nagy könyv Jób könyve, és ezért kérek szépen mindenkit, hogy a mai alkalommal talán kaptunk néhány fogódzót, néhány szerkezeti útmutatást, néhány szempontot Jób könyve elolvasásához, hogy olvassuk Jób könyvét, mert valami kimeríthetetlen kincses bányára találunk. Arra is felhívom a figyelmet, hogy a barátok érvelésében mindig sokszor nagyon nagy adag igazságot is fogunk találni. A barátok nem olyanok, hogy mindig rosszat mondanak, a barátok érvelésében így keveredik a két dolog, az igazság és a hamisság. Ezért veszélyes a barátok érvelése. Minden olyan érvelés, amelyben keverednek a dolgok, a lehetőleg veszélyesebb. Én megköszönöm a figyelmet, tartunk egy kis szünetet.
Jó, egy 10 perc szünet, és utána a kérdéseket beszélünk.